Szeretettel köszöntöm a testvéreket, keressük ki és énekeljük 512. számú dicséretünket, annak az első négy versét, tehát az 512. számú dicséretünk első négy versét, az első vers így kezdődik, szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Megvárom, vagy ki, vagy be. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Nagyon hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy adtál erőt a mai naphoz. Olyan sok feladatunk volt, és napközben annyi gonddal kellett szembenéznünk. Köszönjük, hogy amikor döntenünk kellett, akkor abban a reménységben dönthettünk, hogy te tudsz róla, hogy mi játszódik le a szívünkben, milyen kérdések születnek bennünk, és segítettél jól dönteni. Bocsáss meg, amikor mégsem így történt, mert a nagyra nőtt énünk, függetlenítve önmagát tőled, döntött el dolgokat. Ne haragudj ránk, hogy a te tanításod, világos beszéded ellenére sokkal inkább engedjük szóhoz jutni a mindig bűnfertőzött óemberünket, mint az újat, akinek te parancsolsz, akit te irányítasz, te vezetsz, te tanítasz, te táplálsz. Kérve kérünk, hogy szólj hozzánk ma este is, csitítsd bennünk a bút, a keserűséget, a csalódást, segíts, hogy félre kerüljön belőlünk a fáradtság, a figyelni nem tudás, és hadd lehessünk alkalmasak arra, hogy meghalljuk és befogadjuk a te beszédedet. Áldj meg bennünket, és gazdagíts meg ma este is. Amen. Máté evangélium a 7. részéből olvasok néhány igeverset, a 7. rész elejéről, a 3., 4. és 5. verseket. Jézus Krisztus ezt mondja: miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Avagy mi módon mondhatod a te atyád fiának: hadd vessem ki a szálkát a te szemedből, holott ímé a te szemedben gerenda van? Képmutató, vesd ki előbb a gerendát a te szemedből, és akkor gondolj arra, hogy kivessed a szálkát a te atyád fiának szeméből. Kedves testvérek, ennek a hétnek az estéjein abban szeretnénk egy kicsit előbbre jutni, ami Pál apostol számára is, és a most olvasott ige alapján Jézus Krisztus számára is nagyon fontos volt, hogy minél inkább én ismeretre jussunk el. Tehát a Biblia nem csak bűn ismeretre vezet és tanít, hogy eljussunk odáig, hanem van egy ilyen vonulat is a Bibliában, hogy az én, azaz az én igazi benső lényegem megismerésére is jussak el. Hogy megtudjam, hogy Isten felől, Isten szemével nézve, Isten mércéje alatt állva, hogyan kell látnom önmagamat. És miután itt nagyon nagy gondjaink vannak, ezért a sátán éppen ezen a ponton nagyon meg tudja rontani az életünket, és rajtunk keresztül embereknek az életét, meg egy gyülekezet, egy közösség életét is. Fontos dolog, hogy eljussunk igei módon az én ismeretre, hogy minél inkább megismerjük önmagunkat. Ez az én ismeretre vezérlés, ez kimondottan az igehallgatók, templomba járók, magukat hívő embernek, gondolóknak szól. Először beszélgettünk a dicsőséget kívánó, és ezért könnyen sértődő énről. És fölvetettük azt a kérdést, hogy vajon én is ilyen vagyok? Dicsőségre vágyó. És éppen ebből következően, mert ezt nem kapom, könnyen sértődő ember vagyok. És az ige alapján azt a választ adtuk, hogy igen, dicsőség vágyók vagyunk. Csak olyan sajátos módon tudunk mi keresztény emberek a dicsőségre vágyódni. És ha nem kapjuk, akkor olyan nagyon hamar meg tudunk sértődni. A gyülekezetek tele vannak megsértődött, megbántódott keresztény emberekkel. Ez hogy nézett én rám? Ez meg miért nem nézett én rám? Ez nem köszönt nekem. Látod, hogy köszönt? Roppant hamar megsértődik a nagy én bennünk. Engem nem szeretnek itt. Azt a kérdést föl se vetett, hogy te kit szeretsz itt? Az én. Az a nagyon érzékeny én. Testvérek, a sértődés tönkreteszi magát a hívő embert. Nekünk árt a legjobban. Akikben az én olyan nagy, hogy alig lehet hozzám érni. A hívő ember teszi elsőrenden tönkre az, ha ilyen könnyen megsértődő, nagyra nőtt én van benne. De a környezetet is, a gyülekezetet is tönkre teszi. Kedves testvérek, ha Isten megítél bennünket az énünk tekintetébe, ha az Isten megítéli az énünket, akkor ne etessük tovább az énünket. És hogyha Isten megítéli az énünket, akkor ne védjük az énünket. Mert az énünk azért sértődik meg mindig, mert az a másik. Mindig az a másik. Kedves testvérek, ha eljut valaki oda, hogy az élő Isten igéje megítéli őt, ezzel a sértődékeny, túlságosan érzékeny, óriásira nőtt én tekintetébe, ne védd tovább, és semmiképpen ne tápláld, ne etesd. Egyre rosszabb lesz minden körülötted. Tegnap pedig az önző énről beszéltünk. Ez az én az, aki mindig vámot szed. Szedi a vámot mindenért, mindenkitől. Kedves testvérek, azért kell erről az én problémáról beszélni, mert a Sátán tudja, hogy ez a mi gyenge pontunk, és ezért ezen a ponton újra és újra megtámad bennünket. Újra és újra nekünk jön. Kivétel nélkül mindannyiunknak. Kedves testvérek, a bűn esetben annyira deformálódott az énünk, hogy ez a deformálódott én szüli egymás után ezeket a nyomorúságokat, amelyek közül ma egy újabbat hoz elénk Jézus néhány szava, ez pedig nem más, mint a kritikus én, az agresszív én, a nagy kritikus. Testvérek, a kritika azt jelenti, hogy bíráló vizsgálatot folytatok le valakivel szembe. Ez a kritika. Bíráló vizsgálatot folytatok le magamban, s majd meghozom az ítéletet is. Ilyenek vagyunk. Magunkban emberekről bíráló vizsgálatot folytatunk. Ott belül. És a vizsgálat eredményeképpen meghozzuk az ítéletet is. Hány embert ítélünk el így? De vajon ki engedte meg, hogy valamilyen bíráló székbe beüljünk? Kedves testvérek, az első kritikus Kain volt. Kain volt, aki megvizsgálta Ábel áldozatát, aztán megvizsgálta Isten válaszát az áldozatokra, és aztán meghozta az ítéletet. Ábelnek meg kell halnia. Ő volt az első nagy kritikus. Bíráló vizsgálatot folytatott le a testvéréről és az Istenről. És a vége Ábel halála
lett.
Pedig Isten figyelmeztette, és azt mondta, hogy vigyázz, Kain, mert a bűn ott leselkedik az ajtód előtt, és vágyódása van rád. Vigyázz! De beült egy különös székbe Kain, amiről fogok még beszélni. Meghozta az ítéletét, és végrehajtotta azt. Kedves testvérek, Jézus erről beszél, a kritikus énről. A most felolvasott három rövid ígeversben, amit nagyon jól ismerünk, gerenda és szálka. Az anyaga ugyanaz, fa, mind a kettő. Gerenda és szálka. Nos hát szóljon akkor a ma este az énnek erről a sajátos vonásáról, hogy kritikus én. Kedves testvérek, itt előjáróba azt kell, hogy elmondjam, hogy intés és ítélkezés között óriási különbség van. A Biblia beszél az intés fontosságáról. És az intés fontossága kapcsán a Szentírás három dolgot mond, hogy szükséges, hogy legyen intés. Hogy az mindig legyen személyes, azaz mindig négy szem közti legyen, és a lelkisége legyen mindig szelíd. Van helye az intésnek hívő emberek között. De intés, amely legyen mindig szükséges, személyes és szelíd, és az ítélkezés között, aminek minden formáját tiltja Isten, mert azt mondja végül egyetlen fölmentő lehetőségképpen, hogy csak igaz ítélettel ítéljetek, csak hogy nem tudunk igaz ítélettel ítélni, azt meg tiltja Isten. Nekem az a látásom, hogy a keresztény emberek nem is tudják, hogy mit jelent inteni. Hogy személyesen és szelíden. Hogyan kell azt csinálni? Ugyanakkor ösztönösen tudjuk az ítélést és az ítélgetést gyakorolni egymás felett. Amire Isten bíztat, hogy intsétek egymást szelíden, azt nem csináljuk, amit Isten tilt, abban meg derékig állunk és gyakoroljuk magunkat. A kettő közt a nagy különbség a trónra ültetett kritikus én. Akiről itt Jézus beszél, az szelíd, kegyes kritikát próbál gyakorolni a másik hívő felé. Így látszik. Mintha segíteni akarna. Ott a szálka a szemedbe, testvér, ez így nincs jól. Engedd meg nekem, én ezt a szálkát most kiveszem a te szemedből. Segítek neked. Valójában ez egy agresszív kritikus, aki kimondja a kemény ítéletét a másik ember felett. Értsük meg, testvérek, pontosan és jól. A baj soha nem az, ha intjük egymást. Szelíden és személyesen. Nem a segítő szándék a baj, hanem a saját gerendám iránt való vakság a baj. Jézus kimondja, hogy a kritika az ítélkezés mögött egy jól megtermett, önigaz, másokon uralkodni akaró én van. Jézus képmutatónak nevezi. A gyülekezet életét nagyon meg tudja rontani. A képmutató, önigazult, másokon uralkodni akaró, kritikus, énű ember. Régi énünk olyan csalárt, hogy a saját gerendája ellenére is fel tudja heccelni a sátán mások szálkája ellen. Nos, hát nézzük, hogy csinálja ezt. Kedves testvérek, a sátán készített egy csoda trónt. A sátán készített egy csoda trónt. Ebbe a legjobb, a legigazabb, a legtisztább, a legtökéletesebb, a legügyesebb hívők ülhetnek csak bele. Ez a csoda trón. A leghívőbb hívők ülhetnek csak bele. Ez a kritikusok trónja. Aki ebbe beleül, azt rögtön föl lehet ismerni. Tudjátok miről? Hogy ő a leg, és dől belőle az emberek iránti kritika. Dől belőle. Gyönyörű szép trónt készített a sátán minden nagy kritikusnak, és csak egy dolog kell hozzá, hogy az énjét növelje nagyra, aztán ülj bele a trónba, joggal teszed. Te becsületesebb vagy, igazabb vagy, tisztább vagy, hívőbb vagy, áldozatkészebb vagy, nagyszerűbb vagy. Ülj bele! És a nagy én segít fölmászni a trónra. És elindul az emberből a kritika. Az ítélkezés, az ítélethozatal. Kedves testvérek, ma azt szeretném, hogy gondolkozzunk el együtt ezen. Hányszor ültél te be a kritikusok trónjába? Testvérek, mi lenne, ha most ide kéne jönni egyenként, és azt mondanám, bátran nevez néven azokat, akiket ebbe a trónba ülve elítéltél. Ezt a trónt a sátán emelte, nem Isten. Hogy öltözik, hogy festi magát, hogy néz ki, hogy mosolyog, kivel láttam együtt, szörnyű dolgokat tudok róla. És természetesen megvan a véleményem is, meg az ítéletem is, és bármikor kész vagyok megosztani ezt bármelyik drága testvéremmel is. Nem vitatom, testvérek, hogy kívánatos ez a trón, a kritikusok trónja. Mindenkinek nagyon kívánatos. És az ördög készíti is, mert tudja, hogy kívánatos. Oda lehet a nagy énnel beültetni az embert, ezért mindenkinek kívánatos. Értitek? Nem az intést, az ítéletet. Nem a testvéri, békés, szeretetteljes lelkületet, hanem az kíméletlen ítéletet. Ülj be a trónba, ehhez ez kell. Mert mégiscsak te külön vagy, mégiscsak értékesebb vagy, akárhogy kerülgetjük. Te többet szenvedtél, te nagyobb áldozatokat hoztál. Ülj be a trónba, mondja a sátán. Aztán gyerünk. Hadd szóljon. Bűnbánattal megvallom előttetek, nekem is kívánatos ez a trón. Túlságosan sok embert ismerek, és nagyon sokat ismerek úgy, ahogy ő sem gondolja. Nekem is jó tanítás ez az ige. Adja Isten, hogy megértsük, hogy ezt a trónt, ezt a sátán építi mindenkinek. Ott van ez a trón a családi otthonokba. Egyszer a menny ül bele, egyszer az anyós. Ott van ez a trón a munkahelyeden. Figyeld meg, ha beleülsz, senki nem jó. Ha ebbe a trónba elhelyezkedsz, attól kezdve már senki nem felel meg neked igazán. Önmagadon kívül. De hát csak úgy lehet beülni ebbe a trónba, ha komolyan veszem, hogy én, az azért mégiscsak más, én. Ott van a rokonságba. Beülünk a rokonok közt a trónba. És dől a kritika, az ítélet. A szálka húzogató kényszer. Ott van ez a trón a gyülekezetekbe. Hányszor ültél ezen a trónon, és nézted a papot? A presbitereket, a másik embert. Megdöbbentő testvérek, de az ember még arra is képes, hogy elvakultságába az Istent is kritizálja. Nem így kéne a világ dolgait intézni. Nem így kellene a dolgoknak így történni. Beülünk a nagy trónba, és még az Isten is csak a rövidebbet húzhatja, egyszer odaültünk. Látjátok, milyen fontos bibliai én ismeretre jutni? Gondolkozz el ma azen testvér, hogy hol ülsz be leghamarabb ebbe a trónba? A te kritikus trónodba. Hol? Férjed felé, feleséged felé, gyereked, unokád felé, barátaid felé. Hol ülsz be leghamarabb? És aztán jön a kritika. Dől, folyik, föltartóztathatatlanul. Mert bármilyen kegyes ruhába van öltöztetve a saját szemedbe az én, valójában trónon ül. Helye van az intésnek az ige szerint. És nincs helye ennek a kritikának az ige szerint. Ott ülünk be leghamarabb a trónra, amikor elhiteti velünk a sátán, hogy én vagyok a. Testvérek, ez a kritikus én mindenek előtt környezetet szennyez. Tönkre tesszük a környezetünket a kritikus énünkkel. Aztán gyülekezetet szennyez. Családokat szennyez. A légkört szennyezi. Visszahat. Téged szennyez. A kritikus én nem tud felszabadultan szolgálni. Tudjátok, hogy mi lenne a felszabadult szolgálat? A szálka kihúzása. Igen, az lenne. A felszabadult szolgálat éppen az lenne, hogy tényleg ott a szálka benned. Tényleg. Ez lenne a felszabadult szolgálat. De ezt kritikusoknak nem engedi az Isten. Csak a szelídeknek. Azzal fejezem ma be, hogy nehogy valaki olyan értelemben értse rosszul magát, hogy baj lenne, ha keresztény ember létemre én nagyobb akarok lenni, több akarok lenni. Ne lombozzanak engem le. Nem is, Jézus megengedi, hogy több legyél, hogy nagyobb legyél. Mi az, hogy megengedi? Csak más utat mond, hogy hogyan csináld. És ez így szól, ne így legyen köztetek, mondja Jézus, hanem aki közöttetek nagy akar lenni, legyen a ti szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, legyen a ti szolgátok. Trónon ülve nem lehet szolgálni. Lehet, hogy ezért van annyi szolgálatot a gyülekezetért soha nem végző közöttünk, akik ide járnak évek, évtizedek óta, és semmit nem csinálnak a közösségért. Fönt ülnek egy én trón tetején. Kritikusként. És nem tudnak felszabadultan szolgálni. Jézus ma este csendbe ezt üzeni, hogy nem baj, ha nagy akarsz lenni. Nem baj, ha első akarsz lenni. De ennek egyetlen egy evangéliumi útja van. Legyél mások szolgája. Imádkozzunk. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy olyan rosszul akarunk mi kiemelkedni, hiszen sokkal kívánatosabb számunkra az a trón, amit a sátán készített az énünknek, mint az az út, amit te készítettél a mi számunkra. Ne haragudj, hogy olyan könnyen fölmászunk arra a trónra, és akkor jaj az embereknek. Mindenkinek jaj. Mert a bűnfertőzött nagy énünk kritikái jönnek egyik a másik után. Köszönjük, hogy lehet a te világodba nagyjá lenni. Nem a sátán trónján, hanem a szolgálat alázatában. Add meg nekünk, építs bennünket, Urunk, így. Építsd ezt a gyülekezetet, a mi közösségünket így. És könyörülj meg rajtunk, hogyha valahol megítélted az énünket, akkor azt fogadjuk el. Ne tiltakozzunk, ne lázadjunk ellene. Ne vitatkozzunk veled, Jézus. Ne akarjuk igazolni a kritikájainkat, amelyek mögött egy óriási én van. Szeretnénk elfogadni, amit te mondasz a mi énünkről, és szeretnénk azon az úton járni, ahol a szolgálatba az én újra és újra meghal, hogy győzzél te. Köszönjük, hogy tanítgatsz bennünket, és köszönjük, hogy így gazdagodhat az életünk. Sokszor nehéz elfogadni, Urunk, amikor te ilyen tanítást adsz, mint ma este is. Mégis arra kérünk, A te igazadról te győz meg bennünket. Bármilyen nehéz. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának kegyelme, a fiúnak szeretete, a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, két dolgot hirdetek, aztán jön a záróének. Az első az, hogy ma este az együttlétünk előtt volt nálam a gyászoló család, és erősítették meg, hogy Illés Ferencné Zsuzsika temetése a Reán következő héten, tehát december 3-án, kedden délelőtt, 9 óra 45 perckor, 3:10-kor lesz a Pesterzsébeti temetőben. Fogjuk ezt még hirdetni a hét estéjein is, majd vasárnap is. A másik hirdetendőm, hogy a jelenlévő fiatalok segítségét kérjük. Elkészültek a karácsonyi körlevelek, azoknak az összehajtogatása is megtörtént, de borítékba kellene rakni őket majd, és a címkéket is ragaszgatni kellene, úgyhogy aki itt tud maradni most az alkalom után egy negyed órára, egy fél órára, annak a segítségét megköszönjük. Fiatalokat mondtam, mindenki odaérti magát, ahova akarja. Kedves testvérek, a záró énekünk az 503. dicséret, annak az első 3 versét énekeljük. 503. dicséretünk első 3 versét, az első vers így kezdődik, már nyugosznak a völgyek, az erdők, s minden földek. Sajnáló énről lesz szó.